Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 91. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 91. Zsoltárunk első verse így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában.
Felséges Úrnak lakozik oltalmában, és e nagy hatalmasságnak nyugozik árnyékában. Az ilyen nyilván mondhatja, Isten az én kőbárom, ő életemnek oltalma, és csak ő benne bízom.
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunkat, a 91. Zsoltárunkat énekeljük, a második és a hatodik verseket. A második vers így kezdődik, a vadásznak ő tőritől téged megment féltetben.
A vadásznak ő tőritől téged megment féltetben, a pusztító betegségtől megoltalmaz kegyesen. Téged ő kedves szárnyával takargat és befedez, és az ő igazságával mint pajzssal védelmez. Mert az ő szent angyalinak megparancsolta nyilván, hogy téged oltalmazzanak minden te utaidban. Tégedet ezek nagy szépen kezükben hordoznak, hogy lábad meg ne üstőben, oly híven igazgatnak.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, figyeljünk hitvallásunk tételeire, a Heidelbergi K.T. 13. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás tételeivel, azokon belül is a fiúval, Jézus Krisztussal kapcsolatosak. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk. Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. Hitvallásunk tételei után Isten igéje szól most hozzánk. Isten igéjét a példabeszédek könyvének 6. fejezetéből olvasom. A példabeszédek könyvének 6. fejezetéből a 12. verstől a 19. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. A mi haszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár kell, szemével kacsingat, lábával jeltad és ujjával integet. Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít. Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek közt viszályt szító ember. Isten segítsen meg bennünket, hogy ezen a mai vasárnapon megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te felséges hatalmad oltalmában és árnyékában lakozhatunk. Köszönjük te neked azt a reménységet, amely azáltal van ott a szívünkben, hogy megismertetted magadat velünk. Ha te nem volnál, ha téged nem ismernénk, akkor bizonnyal összetört volna már a mi életünk. Akkor bizonnyal mindent hiába valóságnak látnánk és reménytelennek. De köszönjük te neked azt, hogy megismertetted magadat velünk, hogy szóltál és szólsz hozzánk, és ezzel igaz reménységre hívtál és hívsz el bennünket. Olyan reménységre, amely nem ennek a világnak szól, hanem túlmutat mindazon, ami ebben a világban történik, mégis fölemel bennünket abban az időben, amíg életünk itt telik a láthatók között. Köszönjük te neked ezt a mai napot is, amikor szeretnél bennünket megújítani, amikor szeretnél bennünket igazságaidra emlékeztetni és tanítani. Adjad, Urunk, hogy készek legyünk elfogadni mindazt, amiről te beszélsz velünk, hogy a mi reménységünk el ne fogyatkozzon, és hogy a veled való kapcsolatunk meg ne szűnjön. Adjál nekünk engedelmességre való készséget, alázatos szívet, amely leborult előtted, szívet, amely kíváncsi arra, amiről te akarsz beszélni. Adjál nekünk hitet, hogy te azt hozod és azt adod most is nekünk, amit a legfontosabb tudnunk, amit a legfontosabb ismernünk. Köszönjük, hogy ha engedünk neked, bizonnyal megújulhat a mi életünk, és megerősödhet a mi szívünk, reménységünk, és ezzel együtt a mi bizonyságtételünk is te rólad. Írünk, így végy most bennünket kegyelmedbe, és emlékezzél meg egyen-egyenként mindannyiunkról. Amen. Foglaljuk el helyünket most, kedves testvérek, és Isten igéjének hallgatására készülve a 373. számú dicséretünket énekeljük. A 373. számú dicséretünknek első és negyedik versét, az első vers így kezdődik: Jővel teremtő Szentlélek. Kedves testvérek, Isten ígéjét napi zsoltárunkból, az 51. zsoltárból olvasom. Az 51. zsoltárban a következőket találjuk megírva. A karmesternek Dávid zsoltára. Abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Kedves testvéreim, ennek a zsoltárnak az újfordítású Bibliában ez a felirata bűnbánat és megújulás. Azt gondolom, hogy mindig van aktualitása mindkettőnek az életünkben, és jó az, hogyha az Istent ismerő ember tisztában van azzal, hogy megújulás nincsen bűnbánat nélkül. Jó az, ha az Isten félő ember tisztában van azzal, hogy a bűnbánat semmit sem. Szóval tudnia kell a hívő embernek is azt, hogy a bűnbánat mit sem ér, ha nincs ott az ember szívében a megújulásra való elhatározás, a megújulásra való vágyakozás. Amikor az 51. Zsoltárt elolvassuk, akkor egy Isten félő embernek az esete az, ami a szemünk előtt lebeg, és mindaz, ami az ő esetével kapcsolatosan a Szentírásban számunkra leíratott, igen tanulságos. Dávid Istentől választott, Isten által felkent királya volt Izraelnek. Azt gondolhatnánk, hogyha Isten elhívta, ha Isten őt kiválasztotta a királyságra, akkor semmi olyan dolog nem történhetett ő vele vagy ő általa, ami ne lenne méltó a királyi tiszthez és ahhoz az Istenhez, aki őt ebbe a tisztségbe állította. Mégis, amikor elolvassuk Dávid történetét, nem is az életének az elejét, hanem az élete derekán olvasunk egy olyan esetről, amelybe Dávid belekeveredett, és amely megváltoztatta az ő egész életét. Ez az ember annak ellenére, hogy Isten választottja volt, és Isten fölkentje, annak ellenére, hogy Isten szerette, és ezt a szeretetet Isten részéről gyermekkorától kezdve tapasztalta, életének egy pontján súlyos bűnbe keveredett, amely bűn aztán sokféle más bűnnek az előidézőjévé is vált. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy meglátott egy asszonyt, aki történetesen nem az ő felesége volt, hanem az egyik tisztjének a felesége, és aztán, amikor meglátta és megkívánta ezt az asszonyt, akkor magához hívatta, magához rendelte, és mivel együtt volt vele, egy gyermek fogant meg ebből a kapcsolatból. A férj mit sem tudott, hiszen kinharcolt a harcmezőn, és amikor az asszony jelentette Dávidnak, hogy az együttlétből gyermek fog születni, akkor Dávid hazahívatta ezt a hadvezérét, megpróbálta cselekkel, fortélyokkal, emberi okoskodással rávenni arra, hogy menjen be a feleségéhez, hogy aztán majd később azt lehessen mondani, itthon volt a férje, tőle van a gyermek. De ez a hadvezére Dávidnak, akit Úriásnak hívtak, nem engedett a királynak, nem ment be a feleségéhez, és Dávid végső kétségbeesésében egy levelet küldött vissza ezzel a hadvezérrel a harcmezőre, a többi tiszteknek, megparancsolván nekik azt, hogy amikor a csata a leghevesebben zajlik, Úriást hagyják magára. Az is történt, amit a király elrendelt, mert a királynak illik engedelmeskedni. Úriást a legközelebbi csatában magára hagyták, és az ellenség lekaszabolta. Dávid meg odahaza nagy kegyesen, mint jó király, az özvegyen maradt asszonyt magához vette a királyi palotába. Úgy tűnt, hogy a dolog végbe ment, mégis volt valaki, aki mindezek felett nem hunyt szemet. Ez a valaki nem más volt, mint Isten. Azért nem hunyt Isten szemet minde fölött, mert Dávid bűnt követett el. Amit lehet, hogy tudtak és ismertek a hozzá közel állók, a bizalmasok, talán nem ismerte Izrael ezt a vétket és ezt a bűnt, talán nem tudtak róla, vagy nem is feltételezték Dávidról, Isten azonban tudott róla. Igen, testvéreim, a bűn az Isten törvényének, Isten rendjének a megszegése, amelyről Isten mindig tud, hiszen a törvényt és a rendet ő adja az embernek. Sokan úgy gondolják, hogyha az emberek nem tudnak valamiről, az nem bűn, az nem olyan súlyos dolog, de a bűn az ige szerint Isten törvényének a megszegése, és Isten mindig tud róla, ha valaki az ő törvényét áthágja és megszegi. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy mi mindannyian bűnös emberek vagyunk. És hogy félreértés ne legyen, ez azt jelenti, hogy mi mindannyian folyamatosan megszegjük az Isten törvényét. Születésünktől, fogantatásunk pillanatától fogva, egészen halálunkig. Bűnös emberek vagyunk. Nem csak egy helyzete ez az embernek, hanem a helyzetünkből következő napi állapot is. Nem azért vagyunk bűnösek, mert egyes bűnöket elkövetünk, hanem azért, mert Ádám és Éva utódai vagyunk, akik a törvény szegés állapotában születtünk. Mindannyian. Ebből adódik az, hogy naponta is elkövetünk bűnöket. Ebből adódik az, hogy ha nem is tanítanak bennünket vétkezni, mindannyian megtanultunk bűnözni. Mindannyian. Nos, Dávid is bűnös ember volt, Isten kiválasztottjaként, Isten felkentjeként, nem volt tökéletes ember. Elkövetett többféle súlyos bűnt, megszegte Istennek azt a törvényét, amelyben azt mondja, ne paráználkodjál, ne légy házasságtörő. Aztán megszegte Istennek azt a törvényét, hogy ne kívánd el azt, ami a te fele barátodé. Megszegte azt a törvényt, hogy ne lopj, ne tulajdonítsd el másnak a tulajdonát. És aztán lehetne még sorolni, megszegte Dávid azt a törvényt, ne ölj. Egy kísértés, amely egy csomó más következményt és bűnt hozott magával. Az ember azt kérdezi, hogy van-e megújulás egy ilyen bukás után? Amikor az ember Istent ilyen módon megsérti, van-e még fölállás és van-e még bukás után új élet, új kezdet? Az az igazság, hogy az ember a bűn miatt rettentően szenved. Talán sokszor a békétlenségünk az, ami a leginkább tanúsítja azt, hogy a bűn nem természetes állapota a mi életünknek. Békétlenek vagyunk miatta. Úgy szoktuk mondani, hogy a lelki ismeret miatt. A lelki ismeret egy olyan érzékeny, visszajelző rendszer az emberben, ami mindig jelez, amikor mi az Isten törvényét és rendjét megszegjük. Ezt a jelző rendszert lehet egyre érzékenyebbé alakítani és formálni, de ezt a jelző rendszert teljesen érzéketlenné is lehet tenni. Azt gondolom, hogy mindannyian abban a reménységben neveljük a gyermekeinket meg az unokáinkat, hogy ezt a visszajelző rendszert, a lelkiismeretet egyre érzékenyebbé tegyük bennük. Azért mondjuk el nekik újra és újra, hogy mit illik meg, mit nem illik, hogy szabad meg, hogy nem szabad, hogy kialakuljon, kifejlődjön bennük az érzék, és hogy a lelkiismeret jól működjön bennük akkor is, amikor talán mi már magunk nem leszünk ott mellettük. De tanúi vagyunk annak is, hogy a lelkiismeretet el lehet altatni. Le lehet redukálni. Sokszor döbbenetes riportokat látni olyan emberekkel, akik iszonyatos gaztetteket követnek el, és egy cseppnyi lelki ismeret furdalásuk sincs. Kirabolják embertársaikat, elveszik vagyonukat, megölik őket, és amikor hallgatjuk őket, a velük készült riportokat, akkor azon döbben meg az ember, hogy nincs szíve. Nincs szíve. Mintha nem működne benne a lelki ismeret, mert ezt az érzékeny visszajelzőrendszert el lehet némítani. Le lehet redukálni. Dávid is elcsendesítette magában ezt a visszajelzőrendszert. Biztosak lehetünk abban, hogy jelzett Dávidnak a lelki ismerete. Már akkor is, amikor Betsabét magához hívatta. Egészen biztosak lehetünk abban is, hogy jelzett Dávid lelki ismerete, mert Isten félő ember volt, amikor hazahívatta Úriást, és ahelyett, hogy megmondta volna neki őszintén, hogy mi van, megpróbálta leitatni, és valahogy a felesége közelébe vezényelni. Biztos vagyok, hogy jelzett Dávid lelki ismerete akkor, amikor leírta vagy leíratta azokat a sorokat, amelyek megpecsételték Úriás sorsát. És egész biztos vagyok, hogy jelzett Dávid lelki ismerete akkor is, amikor meghozták a hírt arról, hogy Úriás meghalt. Dávid nem volt érzéketlen ember az Isten dolgai iránt. Ő sok mindenen keresztül ment ekkorra, de képes volt arra, hogy még ilyen lelkiismeret furdalás mellett is elcsendesítse és elnémítsa magában ezt az érzékeny visszajelzést. Pedig a bűnt elkövette, Isten rendjét megszegte. Az is látszik és tudható Dávid történetéből, ami általánosságban is igaz, hogy amikor bűnt követünk el, akkor Istennek a bűn feletti jogos haragját egyre csak fokozzuk magunkon. Azt olvassuk a 11. Zsoltárban, hogy a gonoszt, az álnokság kedvelőjét gyűlöli Isten. Gyűlöli Isten. Isten nem csak szeret, nem csak teljes szeretettel, hanem Isten haragszik is. Haragszik akkor, amikor bűnt lát. A gonoszsággal Isten soha nem ért egyet, és a gonoszságra Isten mindig az ő haragjával és gyűlölettel válaszol. Ez Dávid esetében is így kellett, hogy legyen. Tulajdonképpen a lelkiismeret ezt a láthatatlan tényt, az Isten haragját jelzi számunkra. Ezért félünk, amikor lelkiismeret furdalásunk van. Igazán nem attól fél az ember, hogy kiderül esetleg az, amit csinált. A lelkiismeret az valami láthatatlan dolgot jelez nekünk. Azt jelzi nekünk, hogy az Isten haragja van rajtunk, azért, amit tettünk, azért, amit mondtunk, vagy azért, amit gondoltunk. Ezt jelzi a lelkiismeret. És hogyha az ember békességet akar találni, meg akar újulni, akkor ennek az isteni haragnak kell elfordulnia rólunk. Mert békesség csak ott van, ahol Isten jelen van. És mivel Isten nem vállal közösséget semmi bűnnel, ezért az ember szívében, lelkében és életében nincs és nem lehet békesség addig, amíg Istennel a harmonikus kapcsolat ki nem alakul, vagy helyre nem jön. Így volt ez Dávid életében is. Isten elküldte az ő szolgáját, Nátán prófétát, aki elmondott egy tanúságos történetet, amin Dávid fölkapta a vizet, és aztán, amikor fölkapta rajta a vizet Dávid, és a történet főszereplőjére halált kért, akkor azt mondta neki Nátán próféta, te vagy az az ember, akiről ez a történet, amit elmondtam most szól. Te vagy az az ember, aki halált érdemelsz. Ebben a pillanatban Dávid lelki ismerete újra megmozdult, és ez a megmozdult, megélett lelki ismeret elvezette őt a megújuláshoz. A megújuláshoz, a bűnbánat és a bűnbocsánat útján. Mert másképp nem újulhatott meg Dávid. Abban, amit elkövetett, sok minden már helyrehozhatatlan volt, lezárult, véget ért. Úriás életét nem lehetett visszaadni. Nem lehetett megmondani neki, hogy elcsaltam tőled a feleségedet. Nem lehetett visszavonni parancsokat, utasításokat, és azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen helyzetben már nincs fölállás, és nincs újrakezdés. Isten kegyelméből azonban mégis volt megújulás. És ebben a megújulásban született meg az 51. Zsoltár, amely szól nekünk a megújulás útjáról, a lehetőségekről. A megújulásról néhány dolgot szeretnék idehozni a testvérek elé. Hiszen mindannyian követünk el bűnöket, és velünk szemben is követnek el emberek bűnöket. Mindannyian vágyunk arra, hogy megnyugodjon a mi lelki ismeretünk. És szeretnénk azt is, hogyha mások lelki ismerete megtisztulna. Pontosan tudnunk kell nekünk keresztény embereknek, hogy mi vezethet el bennünket oda, hogy békességünk legyen. Nos, az 51. Zsoltárban egy könyörgő ember képe jelenik meg előttünk. Mert testvérek, a bűnbocsánatot kérni kell méghozzá Istentől. A bűnbocsánat nem lesz automatikusan a miénk, amikor a bűneinkkel szembesülünk, vagy amikor a bűneinkkel szembesítenek bennünket. Sokan azt gondolják, hogy ha a bűnt kimondjuk, megnevezzük, akkor ez egyenlő azzal, hogy el is van rendezve. De a bűnre bocsánatot kell kérni, méghozzá attól, akivel szemben elkövettük. És ez tisztán elénk jön ebből a Zsoltárból, hiszen Dávid ilyen szavakat használ, könyörülj, töröld el, mosd le, tisztíts meg engem. Azt mondja Dávid, egyedül ellened vétkeztem. Istenem, a te törvényedet szegtem meg, és én azt kérem tőled, hogy könyörülj meg rajtam, töröld le az én vétkeimet, és mosd le rólam, tisztíts meg engem. Bűnbocsánat kérés nélkül nincsen bűnbocsánat a mi személyes életünkben, testvérek. A bűnbocsánat másodszor egy személyes ügy, Isten és a bűnös ember között. Azt mondja Dávid, könyörülj rajtam, mosd le rólam, tisztíts meg engem. Arról van itt szó, hogy Dávid négy szem közt marad Istennel. Ott áll a mindenható Isten előtt, akinek a törvényét megszegte, mint törvényszegő. Itt most nem lehet másról beszélni. Nem az a kérdés, hogy mások mit tettek, mit gondoltak, mit mondtak, hanem az a kérdés, hogy én, aki ott állok Istennel szemben, mit tettem. A bűn, a bűnvallás és a bűnbocsánat egy személyes ügy Isten és közted. Isten és köztem. Meg kell tehát vallani, kérni kell Istentől a bűnök bocsánatát. Meg kell vallani, ki kell mondani, és néven kell nevezni mindazt, amivel mi Isten törvényét megszegtük. Az 5. és 6. versben erről beszél a király. Tudom, hogy hűtlen voltam. Vétkem mindig előttem van. Tudom, hogy mi az én bűnöm. Azt tettem, amit rossznak látsz. Dávid néven nevezi a saját bűnét. Ki mondja ezt? És aztán a Zsoltárban azt látjuk a későbbiekben, hogy megfogalmazza a Zsoltár azt is, a Zsoltáros, hogy nem akarom többé ezt a bűnt elkövetni. Szakítani akarok ezzel. Úgy fogalmazza ezt, teremts bennem tiszta szívet. Tégy engem mássá, formáját, hogy nem kövessem el újra ezt a bűnt. Újíts meg engem. Azt mondja, ne vedd el tőlem a szent lelket. Vidámíts meg, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassak másokat is a te törvényed megtartására. A bűnnel való szakítást meg kell fogalmazni. Ki kell mondani, hogy én ezt nem akarom többé tenni, én mássá akarok lenni. És aztán csodálatosan jelenik meg előttünk a Zsoltáros úgy is, mint aki azt, amit Isten vele tett, hogy tudniillik megbocsátotta a bűnét, a bűnbocsánatot meg kell köszönni. Megköszöni a Zsoltáros azt, amit Isten tett vele, a 17-től a 19. versig azt olvassuk, hogy nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Köszönöm, hogy te a töredelmes szívet nem veted meg, hanem megkönyörültél rajtam. Ez azt mutatja, hogy Dávid, miközben megnevezte a maga bűnét, Istennel való személyes találkozásban, miközben kérte Istentől a szabadítást, a bűnbocsánatot, mindezen közben megszabadult ettől a bűntől és ennek a bűnnek a lelki ismeretére gyakorolt hatástól. Azaz Isten haragja elfordult tőle, és ezért a Zsoltáros felszabadultan megköszöni Istennek azt, amit Isten vele tett. Drága testvérek, nincs megújulás igaz bűnbánat és bűnbocsánat nélkül. És nem igaz az a bűnbánat, amely nem vezet el megújulásra, Istennel való békességre. Dávid életében ebből a súlyos mélységből is volt kiút, de ezt a kiutat Istennél kellett megtalálnia, és erre a kiútra magának Istennek kellett Dávidot elvezetnie. Ha nem jön Isten kegyelméből Nátán próféta, ha nem mondja el a történetet, akkor Dávid benne maradt volna ebbe a bűnbe, talán egy elaltatott lelkiismerettel, amely időnként azért okozott volna neki álmatlan éjszakákat, és talán nem értette volna mindazt, ami az életben a későbbiekkel történik vele. Testvéreim, keressük mi is a megújulást mindannyian, és erre a megújulásra tanít most bennünket Isten, hogy hol keressük ezt. Nagy szükség van erre mindannyiunk személyes életébe, hiszen annak ellenére, hogy Isten gyermekeinek valljuk magunkat, egy csomó bűn terheli a mi szívünket és lelkünket. És ezek egy idő után megakadályoznak bennünket abban, hogy békességes és tiszta életet éljünk. Akik keresik ma a kiutat mindabból, amiben benne vannak, azok olvassák újra és újra el Dávidnak ezt a bizonyságtételét. És szívlejék meg mindazt, amit ez a Zsoltáros ezután a súlyos bűn után megtett. Arra hívlak és bátorítalak benneteket, hogy kérjétek Istentől, kérjük Istentől a mi személyes bűneinkre az ő bocsánatát. Ne akarjuk ezt megspórolni. Menjünk be abba a bizonyos belső szobába, és valljuk meg Isten előtt mindazt, amivel mi az ő törvényét megszegtük. Mindazt, amiért vádol bennünket a lelkiismeretünk. Fogalmazzuk meg Isten előtt azt is, hogy szeretnénk mindezzel szakítani. Hadd figyelmeztesselek benneteket, hogy a bűnvallásnak akkor van értelme, ha az ember egyúttal azt is elhatározza, nem akarom többé ezt tenni. Nem akarom többé ezt tenni. Aki nem ezzel az elhatározással borul Isten elé, az nem fogja átélni a szabadításnak az örömét. Aki csak ki akarja szúrni Isten szemét azzal, hogy elmondok valami kis imádságot, hogy az Isten megnyugodjon, az maga majd nyugtalan fog maradni, és nem fog megújulni. Akkor kell a bűneinket odahozni Isten elé, ha már azt is eldöntöttük, nem akarunk többé azokkal élni. Akkor van értelme ezt Isten előtt kimondani, és kérni az ő szabadítását, ha a szívünkben ez az elhatározás megérett, és ott van, én új szívre, tiszta szívre vágyom. Amikor ezt valaki megteszi, meg fogja érteni, át fogja élni Istennek a felszabadító üzenetét, azt tudni illik, hogy megnyugszik a lelkiismeret. Ezt nem lehet csinálni, ezt nem lehet előállítani, ezt nem lehet lemeditálni. Az Isten haragját elfordítani rólunk, magunkról sehogy másként nem lehet, mert ezt Isten végzi el. Ő az, aki nem a haragját, hanem a szeretetét fogja ráönteni és árasztani azokra, akik a bűneiket megvallják előtte. Azt azonban mindannyiunknak tudni kell, hogy a bűnbocsánatot nem azért kapjuk, amit teszünk Isten előtt. És Isten szeretne bennünket ez alól, ezzel a színészkedés kísértése alól megszabadítani. Nehogy azt gondolja valaki, hogy az Istent a könnyek hatják meg, vagy hogy az hatja meg, hogy én milyen módon térden állva, vagy fekve, vagy akárhogyan imádkozom. A bűnbocsánatot nem azért kapjuk, amit mi teszünk. A bűnbocsánatot azért kapjuk, amit Isten tett, amit Jézus Krisztus tett. Mert Jézus Krisztus volt az, aki az Atya bűnök feletti haragját magára vette, nem a saját bűneiért, hanem a mi bűneinkért. Ő hordozta a mi bűneink következményét. Az Atya haragja volt rajta. Ezért a bűnbocsánat egyedüli kulcsa Jézus Krisztus. Az Atya kiöntötte a haragját a fiúra. A fiúnak meg kellett halnia. Ha a bűnbocsánatot keresünk, akkor csak Jézus Krisztushoz jöhetünk. A bűnbocsánat kulcsa az ő személye, a bűnbocsánat ő maga. Mindezekre szükségünk van, hogy ezt tudjuk, mert másképp nincsen megújulás. És ezt hadd mondjam különösképpen is egy olyan helyzetben, amikor napjainkban mindenki a megújulásról beszél, meg reformokról, meg új kezdetekről. Testvérek, nem az a nagy bűn, hogy mi egymást úgy kezeljük, ahogyan kezeljük. Nem az a nagy bűn, hogy a politikusok semmibe veszik azokat, akik őket megválasztották és megbízzák. A nagy bűn az, hogy az Isten törvényét tiporjuk keresztbe és kasul. És ezen semmilyen reform nem segít. Az Isten törvényét, amelyet megsértettünk, az Isten rendjét, amelyet nem vettünk komolyan, és ennek a rendbontásnak a következményét csak Istennel lehet rendezni. Ezen nem új választások segítenek, hanem bűnbánat segít. Hogy végre eljussanak bűnbánatra mindazok, akik az Isten törvényét megszegve hazugságaikkal, álnokságaikkal, önszeretetükkel, önimádatukkal kárt okoztak másoknak is. És jó, ha ezt látjuk. És jó, ha ezt komolyan veszük mindannyian, testvérek, hogy el ne hitessenek bennünket. Mert a megoldás, a megújulás kulcsa nem azoknak a személyében van, akiket napról napra elénk sorakoztatnak, hogy majd ők elhoznák a megújulást ebben az országban. A megújulás kulcsa Isten kezében van. És amíg Isten elé oda nem jövünk a bűneinkkel, amíg Isten előtt ki nem mondjuk személyes felelősségünket, és meg nem valljuk előtte mindazt, ami bennünket terhel, amíg nem kérjük tőle a segítséget, a bűnbocsánatot, amíg meg nem fogalmazzuk azt, hogy többé nem akarunk ebben vagy abban benne lenni, addig nincsen megújulás. Mert igaz bűnbánat nélkül nincs megújulás. Lehet, hogy van reform, rendszerek változtatgatása, az elképzelhető, de megújulás, élet, békesség Istennel és békesség egymással nincsen. És hogy ne csak azokról beszéljünk, akik bűnöket követnek el a fejünk fölött, és ezzel elhatnak ránk is, beszéljünk magunkról is. Hiszen azért, hogy emberek ezt a fejünk fölött megtehetik, valahol mi is felelősek vagyunk. És én arra kérem a testvéreket, hogy amikor Isten most a bűnökről beszél velünk, és a bűnök következményeiről, akkor legyünk kicsit készek arra is, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi mivel járultunk hozzá mindehez. Miben terhel bennünket a felelősség? Hogyan választottunk? Hogyan döntöttünk? Milyen szempontjaink voltak? Mert azok, akik ma azt teszik, amit tesznek, a választó polgárok, azaz a mi szavazataink alapján teszik azt, amit tettek. Nem baj az, ha Isten ránk terheli ezt a felelősséget, és időnként elgondolkoztat bennünket. Mert csak egy kis tolvonás, amiben az ember úgy gondolja, nem kell az Istent belevonni, tudom én ezt. Egy kis tolvonás, amiről azt gondoljuk, így lesz nekünk jó. Nem kell itt az Istenre hallgatni. Nem kell itt tovább gondolni annál, mint amit látunk. Nos, testvérek, látjuk, hogy ha az Istent kihagyjuk a dolgokból, akkor még a legjobb szándékunk sem segít meg bennünket. És akkor mindannyian isszuk annak a levét, amit csináltunk. Ha keressük a megújulást, akkor ez a megújulás, testvérek, Istennél keresendő. Meg kell vallani azt is ő előtte nekünk talán személyesen ebben az ügyben, hogy Uram, én nem hallgattam se rád, se másra. Én azt gondoltam, hogy majd egyedül elég okos leszek ahhoz, hogy jól döntsek. És nem érdekeltek engem a te szempontjaid. Ezt hadd mondjam különösen akkor, amikor talán majd egy új választás eljön, és az emberek többsége ilyenkor mindjárt a másik pólusra szavaz. Csak azért, mert ezek rosszak, akkor biztos azok a jók. És sokszor a keresztjének is ezt teszik, anélkül, hogy átgondolnák, megértenék a saját felelősségüket abban, amit tesznek. Azt gondoljuk, hogy majd a másik azért lesz jó, mert ez rossz. Testvérek, ha nincs bennünk bűnbánat, ha nem látjuk a bűnt, ha nem határolódunk el attól, ha nincsen bennünk készség arra, hogy szakítsunk a saját önös szempontjainkkal, akkor újabb bajba fogjuk magunkat keverni. És most nem pártokról beszélek, értsék meg a testvérek, hanem arról beszélek, hogy a keresztény ember Isten törvénye és rendje szerint kell, hogy éljen. És ha nem a szerint él, élhet bárhol ezen a világon, bármilyen politikai rendszerben, mindig boldogtalan lesz. És mindig békétlen lesz. Arra bátorítalak benneteket, hogy jöjjünk most Isten elé, egy szívvel, egy lélekkel kérve azt, hogy adja meg nekünk a lelkiismeret érzékenységét. Hogy tisztítson meg bennünket a mi bűneinktől, hogy segítsen meg bennünket abba, hogy ki tudjuk mondani előtte, és meg tudjuk vallani előtte mindazt, amivel őt megsértettük, megbántottuk. Hogy szabadítson meg bennünket az ő haragjától, és hogy segítsen meg bennünket abban, hogy mássá lehessünk. Gyertek, testvérek, imádkozzunk most ezért. Mennyei édesatyánk, segíts meg bennünket, mert elfelejtettük azt, hogy a te törvényedet szegjük meg napról napra, alkalomról alkalomra. Könyörüljél meg rajtunk, mert azt gondoljuk, hogy ha mások nem látják a mi bűneinket, akkor szabadok vagyunk minden következménytől. Könyörülj meg rajtunk, hogyha mozdul még bennünk a lelki ismeret, el ne altassuk azt, hanem hadd legyünk engedelmes fiak, akik a bűneikkel megállnak te előtted. Tisztíts meg bennünket, és könyörülj meg rajtunk, hogy igazán mélyen ránk terhelődjön mindaz, amiért mi személyesen felelősek vagyunk a saját életünkben, a családunk életében, ennek a társadalomnak az életében. Köszönjük, hogy te nálad van megújulás, mert ahol te megbékülsz, ott békességet hozol, ott áldást hozol, ott igazságot hozol. Kérünk, forduljál így hozzánk, és könyörüljél meg rajtunk. Fordítsd el rólunk kegyelmedből azt a gyalázatot, amely fölöttünk történik, de nem értünk. Szabadítsad meg, Urunk, a mi népünket, és tegyél bennünket arra készé, hogy neked szánjuk oda életünket, szolgálatunkat, munkánkat, mindazt, amit teszünk, mindazt, amit mondunk, mindazt, amit gondolunk, hadd tegyük előtted jó lelkiismerettel, tudva, hogy nem sértjük azzal a te rendedet. Légy ebben hozzánk kegyelmes és irgalmas, könyörüljél meg rajtunk, mert erre a te könyörületedre és irgalmadra van szükségünk, amely újonnan szül bennünket megújulásra és új lehetőségekre. Kérünk most téged gyászolóinkért, akik elvesztették szerettüket, kérünk, hogy nyugtasd meg az ő szívüket is, és adjál békességet. Ha terheli valami az ő szívüket, hallgass meg könyörgésüket, és adjál az ő életükben is bűnbocsánatot. Töröld le könnyeiket, és emlékezzél meg róluk. Cselekedd meg velünk, Urunk, hogy boldog jövőnk lehessen. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és hihetjük, hogy hozzánk fordulsz kegyelemmel, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el azt az imádságot, amelyet Jézus Krisztustól tanultunk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk mondja, ha kiált hozzám, meghallgatom. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy ma az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk, várjuk oda az énekkarosokat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk. Kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk ovisoknak és alsósoknak, majd este 6 órai kezdettel bibliaórát ima közösséggel, este 8-tól pedig a felnőtt konfirmandusok tanfolyamát. Csütörtökön délelőtt 9:30 órai kezdettel baba-mama kört tartunk, szeretettel hívjuk ide kismamák a gyermekeikkel együtt. Pénteken délután 3 órai kezdettel az első éves, 4:30 órai kezdettel a másodéves konfirmandusokat, este 6 órától az ifjúságot várjuk együtt létre. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:50 órakor tartunk Isten tiszteletet. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten pénteken, 27-én, 14 órai kezdettel a Magyar Szentek plébániájának urna kápolnájában utolsó földi útjára kísértük Bognár Károly 83 esztendőt élt atyánk fiát. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt hozzátartozóit, szeretteit. Hirdetem a testvéreknek, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1+1%-áról rendelkezni, az ezzel kapcsolatos nyomtatványainkat a kiáratnál föl szabad venni. Buzdítjuk a testvéreket arra, hogy rendelkezzünk a Református Egyház, valamint gyülekezetünk alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Köszönünk mindenféle segítséget, amelyel a testvérek gyülekezetünk szépülésén, épülésén fáradoztak az elmúlt héten is. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe irat terjesztésünket, ahol az Isten tisztelet után keresztjén irodalmat vásárolhatunk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végén a 345. számú dicséretünket énekeljük. A 345. számú dicséretünknek mind a négy versét, Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Nagy Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könny a kenyerem keserű sóhaj. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átkosult. Vedd le rólam, ó Isten, vedd le ezt a súlyt. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, az itt megtört a bánat. Szálljon reám irgalmadból béke bocsánat. Szent fiadért ki engemet vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánat,